Itt vagyunk. Tulajdonképpen azt még nem tudhatjuk, hogy a megfelelő időben jelente meg Kornay János közgazdász professzor legújabb könyve, amelyben a saját mai életünk mélyén meghúzódó bizonytalanságainkat feszegeti a tudós elemzőként. A hisztérikus politikai klíma ugyanis ritkán jó arra, hogy kedvet csináljon a higgadt elemzések elfogadásához, de talán vannak még, akik készen állnak erre. Vendégünk Kornay János. Könyvének címe Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Egyik nagyon fontos vonása a könyvének, ahogy én átolvastam, a szemléletmód. Ez azt mondja, hogy ha elfogadunk egy rendszert, egy működési módot, legyen a szocializmus, kapitalizmus, demokrácia, mindig összefüggéseiben kell vizsgálni. Mondana arra példát a professzor úr, hogy értsük, mit jelent ez és miért fontos ez?
Én, amikor ez a téma szóba kerül, egyszer másszor használtam már egy hasonlatot, és ha megengedi, akkor most is ezzel a hasonlattal jönnék elő. Van, aki a történelmet valahogy úgy képzeli, hogy van egy nagy szupermarket, és akkor annak a polcain vannak különböző jó és rossz dolgok, mondjuk teljes foglalkoztatottság mellette a munkanélküliség, egyenlőség mellette, egyenlőtlenség, pazarlás mellette, takarékosság, és így tovább. És akkor az ország, vagy a közösség, az mindegy ilyen szupermarket kocsit tolja maga előtt, és nyilván leemeli a polcról a legjobbakat, és ott hagyja a polcon a rosszakat. Tehát szeretné kombinálni a jó ösztönzést, amit a piacgazdaság nyújt, de ezt kombinálná teljes foglalkoztatottsággal, amit a szocializmusban ismertünk meg. Na most sajnálatos módon a valóságos történelem nem így működik. Azon nincsenek ott szabad polcon az összes jó és rossz dolgok, hanem ami számunkra föl van kínálva, azok csomagok. És a csomagban együtt van a jó és a rossz. Amikor a szocialista rendszerben élünk, akkor lehet annak bizonyos előnyeit kihasználni, élvezni azt a tényt például, hogy a munkaerőre erős kereslet van, és nincs tömeges munkanélküliség. De ugyanakkor azzal együtt jár az, és szükségképpen együtt jár, hogy hiánygazdaság van, sőt az is együtt jár, hogy represszió van. És valami hasonlót kell érzékelnünk a kapitalizmussal is, annak is vannak jó tulajdonságai és rossz tulajdonságai, nem lehet kiélvezni azt a tényt, hogy itt állandó a technikai fejlődés, és ugyanakkor nem tudomásul venni, hogy mondjuk az egyenlőtlenség, vagy bizonyos fajta pazarlás a reklámok téren ezzel együtt jár.
Tehát mindig összefüggés és mérlegelés. Azt nem mondja, hogy nyugodjunk bele a negatív vonásokba, hogyha jól értettem a könyvét, hanem azt, hogy ha egy rendszer tulajdonságait nem veszük tudomásul, akkor talán tisztán nem fogunk látni, és nem tudjuk megmondani, hogy mi az, amit szeretünk, és mi az, amit érdemben esetleg korlátozni akarunk, illetve hogy ez a korlátozás kinek a dolga. Például az egyenlőtlenség, az igazságtalanság a kapitalizmusnak, mint rendszernek a genetikai tulajdonsága, ezt genetikus tulajdonság, ezt nem lehet egész egyszerűen kiiktatni. De hogyan lehet kordában tartani?
Térjünk vissza először a megjegyzésének az első részére. Én valahogy a gondolkodás következetességére akarom serkenteni ennek a könyvnek az olvasóit. Ha valaki igazán és komolyan és radikálisan egalitárius, akkor küzdjön a kapitalizmus ellen, akkor döntse meg, harcoljon azért, hogy a kapitalizmus megdőljön. Hát esetleg gondolja meg és emigráljon Észak-Koreába vagy Kubába. Ott radikálisabban érvényesülnek bizonyos egalitárius elvek. De ha elfogadja a piacgazdaságot annak előnyeivel, akkor meg vegye tudomásul, hogy ott bizonyos negatívumok mennek. Maradjunk ennél a problémánál, hogy egyenlőség és igazságtalan elosztás. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kérdés. Én a könyvemben és más írásaimban nem azt javaslom, hogy nyugodjunk bele egy adott egyenlőtlenségi eloszlásban. Tudomásul kell venni, hogy ameddig kapitalizmus van, az szüli az egyenlőtlenséget. De attól még sok mindent lehet tenni az ellen. Lehet segíteni abban, hogy ez az egyenlőtlenség ne legyen végletes és felháborító mértékű, és hát amit különösen fontosnak tartok, ez egy nagyon sokrétű feladat, de különösen fontosnak tartok, tenni kell a tudás egyenlőtlenség ellen, és jobb esélyeket kell adni a tudás megszerzésére a fiatal generációknak. Tulajdonképpen ez a legfontosabb eszköz a kiáltó igazságtalanságok ellen.
Na de ha már ezt említette, akkor a teljesítmény, a tudás, a szorgalom elérhető-e, teljesíthető követelménye bárki számára. Magyarán szólva nem részesíti-e általában előnyben az okos, tehetséges, iskolázott embereket, és nem eleve nem rekeszti-e ki a butábbakat, a tehetségtelenebbeket, az iskolázatlanabbakat?
Szerkesztő, hogy csupa nagyon nehéz kérdést tesz fel, amire nem könnyű röviden felelni. Itt nagyon fontos teendői vannak az államnak, meg nagyon fontos teendői vannak a különböző szervezeteknek, de talán megrangadom az alkalmat, és egy kicsit az egyén szerepéről mondanék egy pár szót.
Mert ezt hajlamosak vagyunk lebecsülni, és mindent az államtól
várni. Mindent az államtól. Elmondok egy történetet, amit egyszer egy amerikai kollégától hallottam, aki ilyen business schoolban, egy üzleti főiskolában tanított. És nagyon köze van az egyenlőséghez és az igazsághoz a történetnek. Elmondta, hogy ott valamelyik tantárgyban vizsgafeladatok voltak, abban a formában, ami elég gyakori manapság a felső oktatásban, hogy egyöntetű írásbeli kérdéseket kap minden hallgató, és eléggé lehet tudni, hogy a válasz jó-e vagy nem, tehát standardizálva van az egész folyamat. De nagyon nagy csoportról volt szó, úgyhogy azonos kérdésekre adott diákválaszokat különböző tanárok osztályozták, és adták meg a végleges osztályzatot. És erre a diákok panaszra mentek, hogy az egyik tanár sokkal engedékenyebb, és tulajdonképpen ugyanarra teljesítményre jobb osztályzatot ad, mint a másik tanár. És azt mondta, hogy ez nem igazságos, és a dékántól kértek valami közbeavatkozást. És erre a dékán a következőt felelte, hogy én nem vagyok hajlandó ebben közbelépni. Ez igaz, hogy ez igazságtalan, na de szokják meg, hogy az élet igazságtalan. És úgy kell tanulni, hogy még a szigorúbban osztályozó tanárnak is kielégítsék az igényeit. Nem az egyedüli megoldás az, hogyha az élet igazságtalanságaival szemben panaszkodunk, hanem korai gyerekkortól, ifjúságtól meg kell szoknunk azt, hogy az adott igazságtalanságokkal teli társadalomban küzdünk, és megálljuk a helyünket.
Abban az esetben is, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk valaki könnyebben, szerencsésebben boldogul, és ennek kiegyenlítésért semmit nem tesz az állam.
Helyes, hogy állampolgáronként helyes állami törvényekért és a állami pénzek helyes elosztásért különünk, de ez nem ment fel magunkat azon, hogy nem elsősorban azzal kell törődni, hogy a másik mennyit kap, hanem a saját teljesítményt kell fokoznia. Azon olyan starttal, amilyen start neki jutott, és abban többet produkálni, és nagyobb teljesítményt elérni.
Na de hol segítsen az állam? Kereteket ad, és?
Mert maga, ön is rögtön az állam szerepér, sokféleképpen tudod.
Mert a beidegződéseink egyrészt ide mutatnak,
de én ezt, az egyénnek... Én egy kicsit a beidegződés ellen akarok beszélni. Az államnak nagyon nagy a szerepe, számtalan szerző hangsúlyozza, én is. Hadd tegyük most a hangsúlyt arra, hogy nem csak az államon múlik, minden egyes vállalaton múlik. Minden egyes intézményen múlik, amelyik persze ebben részt vesz, az oktatáson, az egyetemen, az iskolán és az egyénen.
De ez rendben van, és természetesen ezt alá is írom. De ugye abból a szempontból beszélgetünk, hogy én, mint egyén, mit tegyek magam a saját boldogságomért, szerencsémért, és így tovább, és mit várhatok el az államtól? Tehát hol vannak ezek az egészséges arányok? E tekintetben azért elég nagy a félreértés.
Nem hiszem, hogy én felelni tudnék, vagy akarnék arra, hogy hol vannak az egészséges arányok. Hát ez egyrészt függ az adott társadalomtól és az adott problémától, és nem az arányokon meg valamilyen kvantitatív megszabása lényeges, hanem az, hogy valamilyen dolog, valamilyen ügyért egyszerre lehet felelős az állam is, a kisebb közösség is, és az egyén is. Itt nem, a fő az, hogy ne egymásra tologassák a felelősséget, hanem mindegyik érezze a maga felelősséget.
Na most akkor kérdezek valami mást, ami látszólag elvisz a témánktól, de szerintem, ismerve a professzor úr gondolkodását, már csak a könyv alapján is, közel fog hozni. Látjuk a G8, tehát a világ legfejlettebb országai és Oroszország csúcs találkozóin az ellentüntetőket, ezt most is lehetett látni pár héttel ezelőtt, akik nem pusztán ki akarnak kényszeríteni bizonyos megállapodásokat itt környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, vagy a világ javainak igazságosabb elosztása dolgában, hanem az egész világberendezkedést úgy, ahogy van, kétségbe vonják, ahogy a G8 résztvevőinek demokratikus felhatalmazását is, noha mindannyian demokratikusan megválasztott politikusok, ugye? Az ilyen típusú történéseknek ön szerint nincs semmiféle létjogosultságuk és hasznuk?
Először megkérdezném, Sándor, ez kicsit eltereli a beszélgetésünket a fő témáról, az új 10 európai tagállam demokráciájáról, de lelke rajta, ha beleférünk, akkor beszéljünk róla. De akkor nem tudok nagyon röviden felelni. Kezdem azzal, hogy G8. Ez egy nemrég keletkezett adhok együttes. Én nagyon szeretném megkülönböztetni a G7-et és a plusz 1-et.
Oroszország
a 8. A G7 azok kipróbált, tradicionális érett demokráciák. Ha félfüllel figyeltem csak az előző műsor, de ott már szó volt erről, hogy viszonylik a demokrácia problémája ahhoz, hogy felhatalmazás. Nem az a kérdés, hogy fel vannak-e hatalmazva a G7 vezetői, hanem az a kérdés, hogy a demokráciai szabályai szerint megválasztott parlamentek által kijelölt, megválasztott kormányokról van szó.
Vagyis ezek, teljes a legitimitás.
Tehát ezek demokratikus országok, és ha gondolja, könyvemnek is ez az egyik címében is ez az egyik tétele, beszélhetünk még tovább a demokrácia fogalmáról. Tehát én itt most csak a véleményemet, vagy álláspontomat szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a G7 demokratikus országok. És érdemes éppen a könyvem témája szempontjából egy bizonyos fokú megkülönböztetett kezelésbe részesíteni Oroszországot. Oroszország már nem a régi fajta totalitáriánus diktatúra, de nem állta még ki a demokratikus teszteket. Ha gondolja, akkor még erről a demokratikus tesztek problémájáról is beszélne. Tehát én nem tudom, nem ugyanaz a ereje, vagy kipróbáltsága a demokráciának a 8. résztvevőben, mint a 7. Na most, ami a tüntetőket illeti, én megértéssel próbálok közeledni ezeknek a tüntetőknek az indítékaihoz. Megértem a felháborodásukat, megértem az ugolódást, és azt is, hogy a tüntetés eszközéhez próbálnak nyúlni. De én azt hiszem, hogy ezek a antiglobalizációs tüntetések nem korrekt analízisen alapuló, nem világos célkitűzésű tömegmozgalmak. Tele vannak belső ellentmondásokkal, nem tisztázták tulajdonképpen, hogy mit akarnak. Sokkal inkább azt tudják, hogy mit nem akarnak, mintsem, hogy valami konstruktív, építő, realisztikus elgondolások lenne. Úgyhogy én nem hiszem, hogy a világ igazságosabb és boldogabb berendezkedését nagyon előre viszik.
Értem. Beszéljünk a könyve címében szereplő harmadik fogalomról, a demokráciáról. Ugye gyakorta halljuk ma a politikai minősítést, hogy ez itt nem demokrácia, hogy ez meg az a magatartás, eljárási mód a demokráciának valamiféle ellentmondása vagy visszavonása. Tehát a politikai vitákban, különösképpen ha naprakészen figyeljük, túl sokszor kérdőjeleződik meg maga a demokratikus rend is, pedig csak az ellenfél demokrata mi voltát akarják adott esetben kétségbe vonni, ami persze eléggé veszélyes beszédmód. Hogyan lehet ebben rendet vágni? Mi a különbség a demokrácia ténye és működésének minősítése között?
Örülök ennek a kérdésnek, mert alkalmat ad nekem a könyvemnek az egyik fő mondani valójának a kifejtésére, vagy legalábbis rövid érzékeltetésére. Nemrég egy beszélgetésben egy hasonlatot használtam, megpróbálok újra ezt a hasonlatot használni. Én tulajdonképpen amire ki akarok lukadni, az a pozitív meghatározás és a normatív meghatározás megkülönböztetés, ez végigvonul a könyvemen.
A pozitívit nem értékjelző.
Ez nem értékjelző, hogy nem az ellentéte a negatív, hanem az ellentéte a normatív, és ezt a két idegen szót szeretném ezzel a példával megmagyarázni. Vegyünk egy olyan fogalmat, hogy apa. Egy férfi apja egy gyereknek. Most a pozitív kritérium ebben az esetben valamilyen biológiai, genetikai kritérium, aminek az alapján megállapítható, apa ez a férfi, vagy nem apa. És ettől teljesen elválasztható az a kérdés, hogy mi ennek az apa-gyerek relációnak a megfigyelője, azt mondjuk, hogy hát ez egy nagyon jó apa, vagy azt mondjuk, hogy ez egy rossz apa. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy az ilyen ember meg sem érdemelje az apa nevet. Ez a normatív kritérium. Mint mondhatom azt, hogy ez az ember nem érdemli meg az apa nevet, ettől még ő apa. Ez a különbség, amikor egy pozitív tényt állapítunk meg attól, hogy minősítem értékem. Az elvinnél kapcsolatban meg mindig felvetető, hogy igaz-e a megállapításom, vagy nem. A második az mindig értékrendfüggő. Attól függ, hogy az én szememben mikor válik egy ember jó apává, és mikor válik rossz apává.
Na most... Ugyanaz a demokráciára fordítva?
Ez a demokráciára is fordíthatjuk. Az egyik kérdés az, hogy mikor nevezhetek egy adott kormányzati formát demokráciának, és a másik kérdés az, hogy egyáltalán szeretem-e a demokráciát, vagy sem, és hogy továbbá, hogy azt a konkrét demokratikus rendet, amelyet ebben az országban, vagy abban az országban, ebben az évben, vagy abban az évben, azt egy jó demokráciának tartom-e, vagy egy rossz demokráciának tartom, tisztességesen kormányoznak-e, vagy tisztességtelenül, sok-e a korrupció, vagy kevés a korrupció, ezért szeretem-e, vagy nem szeretem. Tehát ez a két kérdés megkülönböztethető. Nem csak megkülönböztethető, hanem nagyon élesen, logikailag el kell választanunk az agyunkba, és trenírozni kell magunkat arra, hogy ezt a két megközelítést, mind a kettő jogosult. Én nem vettem el a normatív, nagyon értelmes kérdés az, hogy jó-e ez a férfi, de meg kell különböztetni attól, hogy valamire azt mondom, hogy ez az apaság.
Miért fontos ezt egyébként megkülönböztetni?
Mert nagyon jó lenne ténykérdéseken nem vitatkozni. És világossá tenni, hogyha van egy értékfüggő kijelentésem, akkor mi az az értékrend, ami mögötte van. Tegye ki mindenki az asztalra a kártyáit, mondja meg azt, hogy én azért tartom ezt éretlennek, vagy azért tartom nagyon elfogadhatónak, mert az én értékrendem szerint ez így és így van.
Tehát ahol, hogy értelmezzem, a mai politikai vitákra leváltható mondjuk egy kormány demokratikus eszközökkel békés úton, az egy demokrácia, tehát ezen a tényen, hogy ez demokrácia vagy nem, nem érdemes vitatkozni. A demokrácia milyenség az, amin lehet vitatkozni?
Az előbbi is egy nagyon fontos kérdés. Először is én egy kritériumot javaslok a könyvben, ezt most röviden emlékeztetett erre, de én hadd térjek vissza a hallgatóság tájékoztatására. Egy ilyen pozitív kritériumot az ember nem a légből szed, és ez nem a kutató hogy mondjam, kitalálása, az annak a megfigyelésen kell, a valóságos világ megfigyelésen kell alapulni. Ha megnézzük a valóságos, érett demokráciák működését, abban igen sokféle van, de van bennük valami közös. És ezt a közösset kell, hogy úgy mondjam, kidesztilálni és beletenni a pozitív meghatározást. Ez a közös az, és ez nem magától értetődő, hanem rettentő fontos, hogy hogy a vezetőst, a politikai vezetést leváltsák, nem kell a politikai vezetőt meggyilkolni, nem kell ellene titkos összeesküvést szülni, nem kell egy katonai puccsot szervezni ellene, nem lehet olyan egy tömeg berohanással elkergetni, és itt tovább lehet felsorolni, hanem van egy jogilag szabályozott, civilizált, békés folyamat, ez a több pártrendszeren alakuló választás, egy kormányt létrehozhat, és egy kormányt meneszthet. És ez egy nagyon fontos tesztet ad a kezünkben, ahol már menesztések lezajlottak. Ott már levizsgázott, ahol ezek a civilizált választás utáni menesztések lezajlottak, ott már átment egy teszten, egy próbán a demokrácia. Ez az, ami nem ment át Kelet-Közép-Ázsiába, de átment Kelet-Európába. Ezért tudta befogadni az Európai Unió.
Tehát azt mondja, hogy a politikusoktól, az értelmiségiektől, társasági vitapartnerektől mindig követeljük meg, hogy tisztázzák, milyen megfontolás alapján beszélnek, illetve hogy a rendszerkritériumokat, a demokrácia minimum feltételeit mindig tartsák tiszteletben? Ezt mondta ezzel? Röviden foglalhatom így össze?
Kicsit csóválom a fejemet.
Ne engedje, hogy bebeszéljem, szoktam ezt mondani.
Igen. Én nem élek valami ábránvilágba, és nem akarok túl sokat várni az emberektől. Néha még a családtagjaim is kifogásolják, hogy otthoni beszélgetésekben valahogy túl szigorú vagyok, és mindenkitől elvárom, hogy nagyon szabatosan fogalmazzon, és tisztázza, hogy milyen fogalmakat használ. Nem hiszem.
Az otthon így van egyébként, professzor úr?
Nem, de néha előfordul, és akkor ez idegesíti a többieket. Én nem várom azt, hogy most megjelent a könyvem, ezt lázasan elkapkodják a olvasók, és másnap, amikor már elolvasták, akkor attól kezdve már csak, hogy mondjam, szigorúan megkülönböztetik a pozitív és a normatív fogalmakat, és szabatosan definiálják a fogalmakat. Nincsenek ilyen illúzióim. Ennél szerényebbeket várnék. Mondjuk szívesen venném, ha a különböző tévécsatornákon működő hírszerkesztők, vagy még inkább azok, akik kikérdeznek embereket és megszólaltatnak politikusoknak, és akkor időnként rákérdeznek szigorú arccal, hogy valamit még mondjam el. Ez a rákérdezés nem csak politikai kulisszatitkokra vonatkozna, és nem csak arról, hogy az egyik párt valamilyen tárgyalása mit mondott a másik, hanem néha arra is rákérdezni, mondja uram, tulajdonképpen mit ért azon, és akkor jönne az a fogalom, amit ő nagyon lazán használt, és próbáljuk bele tisztáztatni, hogy ő mit ért rajta. Jöjjön ki a farbában, mondja meg, hogy ő mit mond.
Na de mondjuk ebből mi sül ki? Hát elmondja a saját definícióját, amelyet politikai érdekei diktálnak. Az nem az objektív igazság, ez, amit
nem,
professzor
először is,
hallani
először is már az is nagyon érdekes, nagyon tanulságos lesz. Nagyon tanulságos lesz, hogyha ő a szóhasználata és az értékrendje között megteremti a kapcsolatot. Nyugodtan mondhatom, lesz olyan, aki zavarba jön ettől a ilyen kérdésektől, mert vagy nem gondolta vele rendesen végig, elég sok ilyenre lehetne számítani, vagy pedig nem szívesen magyarázza el. Nem, ezek nem olyan könnyűek ezek a kapcsolatok, ezek nagyon hosszú fejtörést igényelnek. Próbálj egyszer rákérdezni olyan szavakra, hogy mit én, szolidaritás, vagy mondjuk verseny, egy remek szó. Mi mindent lehet érteni azon, hogy verseny, baloldaliság, vagy szép 20-25-30 szót lehet. tessék rákérdezni.
Amiket Tiki imamalomként hajtogat, csak éppen nincs tisztázva.
Nagyon olcsó lehet ilyen szavakat mondani.
Miért nincs tisztázási kényszer eljállítva általában valóban a politikusok jó része? Mit gondol erről?
Többek között azért, mert a tévé nem állítja a tisztázási kényszer elé. Ez biztos, én óriásinak tartom ilyen szempontból ezeknek a tévé, valószínűleg az egyetemi oktatásban még már nem állítják eléggé tisztázási kényszer elé, nem eléggé szoktatják szabatos gondolkodásra. Ez nagyon korán kezdődik az ilyen nevelés, de a közvélemény formál, meg egymástól sok mindent rossz néven vesznek, de mondjuk a zavarosságot, azt nem szokták rossz néven venni, az valahogy benne van a pakliba, hogy szabad zavarosnak lenni.
Még van legalább három felvetésem, és beszélgetünk itt közel egy fél órája. Fontos vonása a könyvének az érvelő beszédmód, amit én revelációként üdvözöltem. A civilizált hangnem, a másik véleményhordozó személynek a tiszteletben tartása, szerintem illet ezt összefoglalni. Nem anakronisztikus-e, kérdezem, megpróbálni embereket rávenni arra, hogy miközben jelszószerű megállapításokkal, meg a politikusi beszédmód érvelés nélküli minősítéseivel, vagy a televízió híradók 30-50 másodperces leegyszerűsítéseivel vannak körülvéve, mégis az emberek mérlegeljenek, illetve elemezzenek, hogy rákérdezzenek mindenre, miközben semmi sem ösztönzi erre ma az embert. Szóval nem idealisztikus ez, amit itt fölvázol?
Félig meddig már erről kezdtem beszélni, és én csak a reményemet tudom kifejezni, először semmiképp sem anakronisztikus. Vannak jó példák, léteznek jó példák, léteznek belföldön. Elég sok vitát hallgattam, nyilvános vitát külföldön. Ez egy lehetséges dolog. Nincsen olyan illúzium vagy reményem, hogy ez gyorsan megvalósul. Ezt tanulnunk kell valamennyünknek, kicsi vérmérséklet kérdése is, de én ezt egy reményteljes feladatnak érzem, és
hát a civilizált
optimista vagyok,
az
hogy ez mondjuk 10-20-30 év alatt sokat fog.
Ja, vagyunk. Ha 10-20-30 évre adja ezt a programot, akkor talán van remény.
Igen, ebben megegyezhetünk.
Ebben a tanulmányában írja, idézem, hogy manapság lassan én az 1980-ban írott a Hiány című könyv szerzője leszek az utolsó kelet-európai, aki még visszaemlékszik a hiánygazdaságra, és igazi örömöt érez amiatt, hogy megszűnt. Kérdezem, hogy nem törvényszerű, hogy az ember már csak olyan, hogy hosszú távú emlékezéséből kihullik a rossz, és megmarad a jó, mondjuk a 360-ba kerülő kenyér, a jelenben viszont hajlamosabb a bajokat látni, és ez bizony, hát a gondolkodás módját is bizonyos értelemben mindenképpen behatárolja.
Ez is létezik, ez a bizonyos, csak a szépre emlékezem. Sokat foglalkoznak kutatók a memória kutatással, mi marad bent a emlékezetbe és mi nem. Nem igaz az, hogy csak a jóra szoktunk emlékezni. Például ezt kutatások bizonyítják, hogy amikor valamilyen megaláztatás, nagyon személyes élmény, arra mindörökre, szóval mind halálig emlékeznek az emberek, azt nem felejtik. Legfeljebb valaminek emlékeztetni kell rá, és talán nem ártana, hogy emlékeztetnénk arra, maradjunk a hiány példájánál. A hiány az nem egyszerűen egy gazdasági jelenség volt, az egy speciális kiszolgáltatottságot jelentett, és ennek a emlékeit föl lehet idézni az emberekben. Érdekes megfigyelés lenne, hogy az egészségügy az részben megmaradt hiánygazdaságnak. Tipikusan az a szektor a gazdaságnak, ahol a kereslet meghaladja rendszeresen a kínálatot.
Ami a szocialista nagyvállalat.
Ezért sok szocialisztikus vonás van benne, beleértve azt, hogy a felhasználó, a vevő, a fogyasztó, ami jelen esetben az egészségügy esetében a páciens, ki van szolgáltatva a termelőnek, a kínálati oldalnak, az egészségügyi szolgáltatásnak. Tehát ez nem csak a régi áruhiány emlékét kell visszaidézni, hanem vannak friss emlékek is a hiánygazdaságról, amire lehetne emlékeztetni az állampolgárokat. Ha van még időm, hogy még egy megjegyzést tegyek memória ügyben, hallottam egy nagyon érdekes pszichológiai kísérletről, a memóriáról lesz szó, amiben a megfigyelők olyan betegeket kértek fel a közreműködésre, akik valamilyen nagyon fájdalmas diagnosztikai vizsgálaton mentek keresztül, a vizsgálat az mondjuk 10 percig tartott, és amúgy is meg kellett csinálni, nem a kísérlet kedvéért mentek keresztül, de megkérték, hogy egy emelővel, vagy egy billentyűvel jelezzék, és azt aztán grafikonon rögtizették, hogy mennyire erős volt a fájdalom, amit közben éreztek. Na most különböző embereknél nem azonos volt a fájdalomnak ez az idősora, utána hagytak egy kis időt a emlékezésre, és aztán megkérdezték, hogy na, valamilyen skálán osztályozza, hogy mennyire volt fájdalmas a vizsgálat egésze. És az derült ki, hogy a legfájdalmasabb azok számára volt, akiknek a végén volt a különösen intenzív a fájdalom, és akiknek a végén valami megkönnyebbülés volt, tehát már az utolsó 3 percben könnyebb lett a helyzet, azoknak nem volt olyan fájdalmas az összemlékük.
Tehát mi következik ebből?
Ebből azt következik, hogy a friss emlék nagyon sokat számít a kollektív memóriában. Most gondoljunk csak olyanra, hogy összehasonlítja nem tudom, Romániát vagy Csehszlovákia történetét Magyarországgal. Az első kettőben a nagyon kemény represszió az utolsó pillanatig tartott. Vagy a Lengyelországban az áruhiány az utolsó pillanatig tartott. Erre sokkal élesebben reagálnak. Azon a Magyarországon, ahol az utolsó évek már a szétesés volt, és a represszió enyhült, és a gazdaságban már a hiány alig volt érezhető, Magyarországon ettől nagyobbak a nosztalgikus érzések. Nem az egész korszak egészét értékeli a kollektív memória, hanem a finisht értékeli.
Ugyancsak a könyvének egy fejezete, jelentős fejezete a régióban végbement rendszerváltásnak a fontos vonásait elemzi, 6 fontos vonást nevez meg, és ennek alapján azt mondja, idézem, mind a 6 jellemző együttes érvényesülése egyedül áll a világ történelemben, amire már önmagában is ugye büszkék lehetnénk. De a 6 vonásból én hadd emeljek ki csak egyet, azt, amely számunkra talán legfontosabb, hogy az átalakulás az erőszakmentes volt, tehát nem folyt vér, nem halt bele senki, az utcán nem dörögtek a fegyverek, nem voltak gyilkosságok, még az autókat sem gyújtották föl, mint amire azért mostanában már van példa. Tehát békés, kompromisszumos, tárgyalásos folyamattal ment végbe ez a rendszerváltás. És nem csak Magyarországon, hanem tulajdonképpen a többi volt szocialista országban is, de mintha megbánták volna, az utóbbi idő ezt igazolja, mintha megbánták volna ezt a nagy békességet, Lengyelország, Észtország, Magyarország, újra megpróbálunk ugye a leszámolás, akár az erőszakos megoldások felé is visszatérni. Hogy látja, van-e esélyük azoknak, akik ezzel próbálkoznak, és azt már nem is kérdezem, hogy ilyen kalandokba szabad-e bocsátkozni, megelégszem, hogyha az első kérdésre válaszol, professzor úr.
Hát ez egy jó példa arra, amit az előbb kis általánosabb formában fejtegettem, hogy itt értékválasztásról van szó. Sándor, amikor föltette a kérdést, azt mondta, hogy a legfontosabb a erőszakmentesség vagy a vér nélküliség volt. Ebben már ön értékválasztása volt benne.
Igen.
Ez nem magától értetődő. Itt egy jellegzetes, nagyon mély, nagyon jelentős értékkonfliktusról van szó. Tehát, ha tekintsük ezt át, az egyik érték az az igazságtétel igénye. Ez egy komoly érték, tehát a bűnös bűnhődjék, és ne csak a főbűnös bűnhődjék, hanem a cinkosai is bűnhődjenek, igazságtétesség. Ennek van erkölcsi értéke, ennek a követelésnek, és hát az egész igazságszolgáltatás egyik vezető motivuma. Ezzel szemben van egy másik érték, ez pedig az, hogy ne folyjon a vér, ne nyúljunk voltak erőszakos módszerekkel egy történelmi átalakulás kedvéért. Ez párosul egy olyan követelménnyel, és ennek is vannak etikai mozzanatai, hogy az igazságszolgáltatás processzusának tárgyilagosnak, jogszerűnek, törvényesnek kell lenni, meg kell hallgatni a gyanúsítottat, felebezési lehetőséget kell adni, jogi képviselni. Ez mind amellett szól, hogy egy hosszadalmas igazságszolgáltatási folyamatok legyenek. Na most ezek a egymással szemben álló értékválasztások között ki egyénileg a maga lelkiismerete szerint kell, hogy döntsön. Nem igaz, hogy az észtek így döntöttek, és a magyarok úgy döntöttek, és a lengyelek amúgy. Itt a illető ország lakosságának, választóinak, az őket képviselő pártoknak döntik el magukban, hogy ezt ebben a érték konfliktusban mit választanak. És itt jelzetes példája, hogyha valakit megkérdez, akkor mondja meg, ő ebben az érték konfliktusban át fontosabbnak tartja B-nél. Fontosabbnak tartja az igazságtételt, a vértelenség. Igen, mondja meg, terítse ki ön azt mondta, hogy ön számára egy elsőrendű ennek a kérdésben az első.
Vannak korlátai, a jóvátételnek pedig nincsenek, az partalanná válhat, és ha partalanná válhat, mi a garancia arra, hogy az véges, belátható, és nem akasztanak a végén, ide akarok kiukadni.
Én a magam választását, a magam értékválasztását, ezt nem csak most mondom a tévé nyilvánosság előtt, hanem ebben a könyvben ismételten szóban, a vértelenség nagyon, egy nagyon nagy érték a szemembe. Tehát én utólag sem bánom azt, hogy úgy történt, ahogy történt.
Akár azon az áron is, hogy nincsen számú
kérdés. Akár azon az áron is, hogy olyan bűnösök, vétkesek, akiket magam is szívesen látnék megbűnödve, arról tudom, hogy nem bűnhődtek meg. Tehát én a magam minősítése szerint vállalom ezt az árat. Azt tudom csak mondani, hogy aki ezt fölveti, attól kérdezze meg, hogy mi a mind a két. Lehet, nem hiszem, hogy a parttalanság a fő érv, mert lehet limiteket szabni, meg lehet mondani, hogy a lincselést nem engedjük, és hogy mondjuk a halálos büntetés amúgy sincs Európai Unióban megengedve.
Az előző témára csak, hogy visszakapcsolódjak, gyülekezni szabad, tévéostromot nem szabad csinálni, és még sincs vége.
Értem, de most a dolgot az én ilyen rendberakós könyvemmel kapcsolatban veszik föl. Itt azt szeretném sugerálni ezzel kapcsolatban, hogy aki ebben a kérdésben nyilatkozik, az vállalja azt, hogy ő ennek fejében lemond erről, szóval vállalja az értékkonfliktust, és az, hogy ő egy konfliktusban álló nagy értékek között az egyik érték mellé akar kiállni, akár a másik árán is.
Na most még egy fontos kérdéssel adósak vagyunk, és akkor éppen 10 perccel beszélgettünk tovább, mint gondoltuk. A könyv címében is szerepel negyedik fogalomként a rendszerváltás. Ön is fölteszi a kérdés egyik tanulmánya címében, siker vagy csalódás a közép-kelet-európai nagy átalakulás. Mint hogy azonban naponta kétségbe vonják elsősorban politikusok, attól függően, hogy éppen hol helyezkednek el a hatalomban, hogy éppen hatalmon vannak, vagy ellenzékiek, de sok értelmiség is tulajdonképpen, hogy a rendszerváltás egyáltalán megtörtént-e, és hogy megtörtént, ha megtörtént, akkor nagyon rosszul történt meg. Ön milyen szempontokat mérlegel, amikor arról dönt, hogy siker vagy kudarc volt az 1989-90-es átalakulás?
Azt hiszem, hogy erre a kérdésre nek a megválaszolásánál az a legfontosabb, hogy tisztázzuk, hogy milyen perspektívában, vagy milyen időhorizontban mérlegeljük a kérdést. Ha azt tesszük, hogy ezt a nagy átalakulást összehasonlítjuk a világtörténelem számos, nem ez az első nagy átalakulás, összehasonlítjuk a világtörténelem más nagy átalakulásaival, és ez nagyon sok nagy átalakulás volt, akkor ez a mi kelet-európai átalakulásunk egyedülállóan fantasztikus teljesítmény volt, mert nagyon rövid idő alatt ment végbe, páratlanul rövid idő alatt ment végbe, egy országokat, amelyek letértek a történelem főútvonaláról, a fősodrából kiléptek, visszaterelte a történelem főútvonaláról. Demokratikus kormányzási forma kialakulásához vezetett, és mindez, amit az előbb beszéltünk, vér nélkül zajlott, ez egy nagyon nagy vívmány. De ezt akkor tudjuk csak megérteni, ha mondjuk beleképzeljük magunkat egy 20 vagy 30 év múlvai történetíró gondolkodásába, és az akkor majd összehasonlítja ezt egy bizonyos perspektívából a világtörténelem más átalakító eseményeiről. Na most ez egy jogosult szemlélet, de ugyancsak jogosult azt mondani, hogy én ma élek, itt élek, és akkor az emberek egyrészt azt mondaná, hogy én nekem sikert hozott ez az átalakulás, én jó jártam vele, nekem javult az életem, és mások meg azt mondanák jogosan, hogy ők rosszul jártak, hogy nekik romlott az életük, ez a szenvedés sújtotta, amaz a nélkülözés bántja, és ő számukra ez egy veszteség, kudarc, fájdalmas periódus. Na most miután mindenkinek csak egy élete van, és ezt az egy életért nem kárpótolja azt, hogy 20-30 év múlva vagy 50 év múlva, hogy fogja minősíteni a történet, ez a szemlélet is jogosult. És én azt hiszem, hogy itt nem azt kell magunk elé kitűznünk, hogy vagy az egyiket fogadjuk el szemléletet, vagy a másikat. Ez két jogosult szemlélet, amelynek én gondolkodásomban ez egyszerre ott van mind a kettő, és azért egyszerre érem át világtörténelmi sikerként. Másfelől a résztvevők és a szemtanúk és az áldozatok szempontjából pedig a sikerek és kudarcok sajátos ötvözeteként.
Egyet mondjam meg végezetül már úgy adáson vagy a hivatalos beszélgetésen kívül. Ugye ez a könyv lehet mondani, hogy ilyen politológiai, társadalomtudományi fejtegetésekbe bocsátkozik ön közgazdászt. Miért érezte fontosnak ezeknek a tényleg alapfogalmaknak a tisztázását? Mi az a pillanatnyi szituáció, ugye ezek korábbi előadások anyagai is, mi az a pillanatnyi szituáció, amely ezeknek az összegzését, ilyen eszenciális könyvbegyűjtését indokoltát tette éppen most az ön számára?
Most már szabad még erre 2 percet felelni?
Persze.
Én közgazdász vagyok, és a kinevezett tanári funkcióim, meg titulusaim, azok mind a közgazdaságtanhoz kapcsolódnak, de én évtizedek óta önmagamat nem csak közgazdásznak tekintem, hanem társadalomkutatónak. És például ennek a tanulmánynak, ennek a kötetnek az egyik tanulmánya kifejezetten erről szól, hogy én a társadalomtudományok nagyobb ilyen egyesülése, integrációja irányába szeretnék mozogni. Azt hiszem, hogy ez egy jogosult szemlélet. Tehát én nem csak közgazdász vagyok, és azt nem a mai politikai helyzet ihletésére gondolom itt, hanem évtizedek óta így gondolom. Magában a kötetben 20 év előtti írás is van.
Mint hogy a Hiány is mondjuk önmagában nem egy közgazdasági szakkönyv volt, ugye?
Így van, és van egy Szocialista rendszer című könyvem, az sem csak közgazdasági szakkönyv. Tehát én túl akarok ezen lépni, ez nem a pillanatnyi helyzet indokolta. Biztos, hogy az, hogy ez kötet formájában, én 8-nál több tanulmányt írtam ebben a 20 évben, az, hogy indokoltnak éreztem, hogy ezt a 20, a sok tanulmányok, pont ezt a 8-at választom ki, és egy kötetbe egyesítsem, ebben bizonyára szerepet játszott annak az érdekelése, hogy jó lenne nyugodtan és higgadt hangon beszélni ezekről az alapkérdésekről.
Köszönöm szépen, várjuk a további ilyen könyveit is, ilyen témájú könyveit. Jó egészséget kívánok.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.